döntő része ezeknek a zsidó vagyonoknak kikerült Szovjetunióba. Semmit nem, jó rész semmit se tudunk róla. Talán ez az egyetlen kvázi egyben sejthető blokk műtárgyanyag, ami ha előkerülne, akkor valóban átírná a magyar művészettörténetet, amit tudunk, mert mondom, itt kiváló művek százairól, ezreiről van szó, de amióta ugye a putyini hatalom van, azóta egy centit nem lehet ezek közelébe menni. Ők ezt ilyen kárpotlás, második világháborús kárpotlásnak veszik a meghalt orosz emberekért, ami azért egy paradoxon, mert hogy
azok... meghalt zsidóktól van.
Pontosan azoktól lett ezek a műtárgyaknak a 99%-át, azoktól rabolták el, akik a legtöbbet szenvedték a náci uralom idején.
Jó napot kívánok, ez itt a Selfie, én Benyó Rita vagyok, és a vendégem pedig Molnos Péter művészettörténész, a 20. századi magyar festészet, és hogyha jól mondom, akkor a műgyűjtés történetének is így a szakértője, van. Ami most a mostani kiállításban, aminek most lett vége a Kizelbach galériának a megtalált képekben, talán így egyesült is, mert hogy itt valóban a műgyűjtés történetét is látjuk egy kicsit, illetve annak a kulisszáiba is belenézhettünk. És talán akkor beszéljünk először is erről, hogy mit jelent egyáltalán az, hogy megtalált kép. Miért kell ma még a 21. században megtalálni ezeket a magyar képeket?
Hát amikor ezt a könyvet megírtam, meg kiadtuk, és a kiállítást megcsináltuk, akkor persze sokan jöttek hozzám, hogy jó, hát Péter, milyen szerencsés vagy, te ennyi képet találtál. Hát persze nem erről van szó. A megtalált képek annyit jelent, hogy ezek a művek az elmúlt 20 évben bukkantak föl, korábban nem ismertük őket, illetve is, ha ismertük, akkor elvesztek, és 10, 20, 30, 40, de akár 100 évig is lappantak. Tehát az elmúlt 2 évtized termése volt, előcsalogatta őket gyakorlatilag a műkereskedelemben megjelenő magas ár. Szóval mindig azt szoktam mondani, hogy talán egy műgyűjtő számára nem feltétlenül előnyös, hogyha egy festménynek nagyon magasra szökik az ára, vagy egy alkotónak nagyon magasra szökik a ázsiója, mert nehezebben tudja megvenni, nehezebben tudja birtokolni. De nekünk művészettörténészeknek, muzeológusoknak, művészet szerető embereknek feltétlenül jó, mert ezek a magas árak csalogatják elő a rejtekhelyükről a műveket. Úgyhogy ami ilyen képeket mi bemutattunk, azoknak a döntő része egyébként külföldön bukkant elő, azoknak az emigránsoknak a leszármazottaiknál, akik a papától, a nagypapától, a nagymamától megörökölték a képet, lógott a falukon, vagy raktározták őket, de az interneten keresztül megtudták, hogy ez az alkotó milyen magasra van értékelve Magyarországon, lefényképezték a festményt, elküldték valamilyen magyarországi aukciósháznak, kereskedőnek, vagy művészettörténésznek, nekem is egyébként jó párat küldtek az elmúlt évtizedekben, és megtudták, hogy az mondjuk már nem csak 5000 vagy 10000 dollárt vagy eurót ér, hanem 100 vagy 150 ezeret, és abban a pillanatban nekik már megérte Magyarországra küldeni. Úgyhogy ilyen szempontból ez a kiállítás főleg azokra a művekre összpontosított, amelyeket pont a műkereskedelem csalogatott elő a rejtekhelyükről, és adott esetben New York-i, londoni, Tel Aviv-i vagy párizsi aukción bukkantak föl, de mivel Magyarországon érnek még jelen pillanatban is a magyar képek a legtöbbet, ezért ide kerültek.
Mennyiben alakítja át az, hogyha egy-egy ilyen kép előkerül, vagy majd beszéljünk arról is, hogy akár egy-egy festő előkerül, akiről nem is tudtunk korábban, azt a tudást, amit mi a magyar 20. századi festészetről, modernizmusról gondolunk?
Hát cizellálja. Tehát gyakorlatilag a kánon az már kialakult az elmúlt évtizedekben, ez már nem lehet azt mondani, hogy alapos átdolgozásra szorul, de nagyon színesíti, nagyon bővíti. Tehát vannak olyan művészeti korszakok például, amelyekről 20 évvel ezelőtt szinte alig tudtuk, hogy léteznek. Például a magyar vadak, a magyar fóvok megítélése az 20 évvel ezelőtt egy teljesen gyerekcipőben járt. Sokan azt se gondolták, hogy léteztek olyan festők, akik Matisse, Dürer, Vlaminck nyomában haladva, de már akkor 906, 907 és 8 körül Párizsban alkották meg ezeket a vad színekben nagyon felerősített fauv stílusú képeit. Ez például az elmúlt két és fél évtized eredménye volt, hogy a magyar vadak így megfogalmazhatók lettek. Ugyanez van a magyar kubizmusnál, ugye Barki Gergely kollégám művészettörténész az elmúlt 5-8 évét már ennek szentelte. Ha 15 évvel ezelőtt megkérdezett volna valakit, egy művészettörténész, egy magyar művészettörténészt megkérdeztek volna, hogy létezett a magyar kubizmus, akkor valószínűleg azt mondja, hogy nem. Hát a Kmettinek, meg a Szobotka Imrének volt egy-két kubista stílusú képe, de hát nagyon messze voltunk mi a magyar kubizmushoz. Ehhez képest ma már 50-60-70 olyan egyértelműen par excellence kubista képet tud mondjuk a Gergő, a Barki Gergő felsorolni, ami már kiad egy ilyen irányzatot a magyar festészetben. Tehát a részletekben nagyon sok újdonságot hozott, illetve egy-egy életművön belül teljes korszakok is elő tudnak kerülni ilyen 10-20 éves távlatokban.
Mit tesz hozzá az a tudásunk, amit most felfedeznek, vagy újraértelmeznek a magyar történelemhez? Mert nyilván ezek nem csak így önmagukban, nem csak művészi értékük miatt érdekes sok esetben, majd lehet, hogy beszélünk mondjuk Batthyány Gyuláról hosszabban is, de mondjuk például az ő története, az ő egész nagyon tragikus élete, az mondjuk lefedi sok esetben sok magyar család tragikus életét. Szóval, hogy vannak-e ilyen olyan példaéletek, ami azért érdekes, mert azt tudjuk mondani, hogy hát ez nagyon ismerős lehet, mert hogy ez történt a 20. században sok-sok magyar állampolgárral.
Ez mindig kutatói hozzáállás kérdés, hogy ki mire koncentrál. Vannak olyan kutatók, akik azt mondják, hogy csak a mű fontos. Uh-huh. Tulajdonképpen az életrajzon feledkezzünk is meg, az adott mű van, ami az időtől függetlenül hat a jelen közönségére. Én másfajta megközelítésnek a híve vagyok. Én azt szeretem, hogyha egy festmény kapcsán kibomlik nem csak az alkotó élete, hanem az a közeg is, ami körbevette őt, amikor a mű megszületett, sőt a mű sorsa is, ami máig ível. Tudnélék, Magyarországon nagyon mélyen beleszólt a művészek életébe is, és a művek sorsába is a történelem, tehát nem úgy történt, mint mondjuk egy szerencsésebb sorsú ország esetében, mondjuk Anglia, Franciaország esetében, ahogy egy mű megszületik, jó esetben egy mecénás vagy egy gyűjtő megvásárolja, és onnantól kezdve az ő családjának a gyűjteményében van, és végül valamikor bekerül múzeumba, és ott örök életben megmarad. Magyarországon a történelem viharai, traumái, törései, az mind nyomot hagytak a gyűjtemény, a alkotók életében is, ezért van az, hogy sokszor a induló periódus nagyon erős egy festő életében, amikor még egzisztenciálisan nem kell a megélhetésére annyira adnia, nincs például családja, nyugodtan festhet csak a saját invenciói alapján, nem kell idomulnia az eladhatóság kényszeréhez. De mivel Magyarországon elég szűk volt a gyűjtői réteg, a mecénási réteg, ezért nagyon sok festőnek vagy az út kínálkozott fel, hogy például egy tehetős asszonyt választ magának, ilyen is több volt, hogy valaki úgy tudta megőrizni a festői autonómiáját, hogy egy állandó egzisztenciát adó házasság révén anyagi lehetőségekhez jutott, vagy például Labanovák Vilmos, akinek egy szegény sorsú felesége volt, az egykori modelljét vette feleségül. Ő azt a kiegyezést hozta, vagy abba az irányba ment el, hogy közületeknek kezdett el festeni, városoknak, egyháznak, államnak, és ebből az állami megrendelésekből finanszírozta aztán az autonóm művészi elképzeléseit. Tehát Magyarországon elég nehéz volt egzisztenciát teremteni a művészetből, és ezért sokszor ezek a felütésszerűen induló életművek kicsit ellaposodtak, kommercializálódtak, belesimultak a közízlésbe.
Hát meg aztán sokszor ideológiai festészet hát ugye volt megkövetelt.
Persze, ez is volt. Tehát nyilván onnantól kezdve, hogy például Abanovák közületeknek festett, ő azt kellett, hogy festsen, amit a kultusztárca, vagy az egyház, vagy egy város elvárt tőle, és utána 45 után, illetve 47-48 után persze a szociális esetében ez még egyöntetűbb volt. És aztán voltak olyan különálló saját világot teremtő festők, mint például az említett Batthyány Gyula, aki egyrészt születésétől kezdve mondjuk a 40-es évek elejéig azt a közeget festette, vagy abban a közegben is élt, amit a magyar arisztokrácia teremtett maga körül, de utána egy olyan súlyos törés történt az életében, ami egyrészt teljes vagyonvesztéssel járt, párja léttel járt, ő a saját inasának a házában, egy kis mellékszobában húzta meg magát, utána börtönbe is került, Mária Nosztrán elítélték egy kreált per nyomán hazaárulásért és kémkedésért 3 évre. És az az érdekes egyébként, hogy az ő életművében ennek ellenére nem nagyon van nyoma ennek a szenvedésnek. Uh-huh. Ő ebben az elnyomott helyzetben is festette a saját stílusában a történelmi kompozícióit. Tehát nagyon furcsa, hogy bizonyos életművek esetén a legkisebb történelmi törés is nagyon erős nyomot hagyja a művészeten, és valaki pedig a legborzalmasabb körülmények között is azt festi, amit a saját belsője diktál.
Uh-huh. Említette már, hogy a legtöbb kép az külföldről, lapangó családi örökségekből került elő. Ugye a legnagyobb veszteség a magyar művészet történetet azt a II. Világháború idején érte, ugye az elrabolt zsidó vagyonokkal. Mit tudunk erről a vagyonról most? Mennyi az, ami visszakerült, mennyi az, ami akár a magyar állam kezében van, és mennyi az, ami még ki tudja, hol van?
Hát ez egy nagyon szomorú és egyben kacifántos történet is. Ugye a történet eleje az még a 40-es évek legelejére nyúlik vissza. Ugye 42-ben, ha jól emlékszem, szeptember 42 őszén történt az első bombázás, amikor egy-két repülőgép tulajdonképpen véletlenül Budapest területére dobott egy-két bombát, és akkor nagyon sok gyűjtő megijedt, a kollekcióját összepakolt a faládákba, és elhelyezte a négy nagy budapesti banknak a bombabiztos trezorjaiba, illetve Budafokon ezekbe a jól ismert sziklapincékbe. Úgy gondolták, hogy ott biztonságba kerülnek a bombázásoktól. Ez tulajdonképpen így is volt, de aztán jött a egyre inkább jogfosztóvá váló szélső jobboldali uralom Magyarországon. 44 tavaszán már meghozták az 1600/1944-es kormányrendeletet, ami először csak Lajstromba vette az összes zsidó polgár tulajdonában lévő műtárgyakat. Mindenkinek egyrészt nyilatkoznia kellett, hogy ő zsidónak számít a megfelelő törvények szerint, másrészt a hatósági listát fektetett le az ő tulajdonában lévő műtárgyakról. Aztán, ahogy egyre brutalizálódott ez a történet, már el is kobozták a műtárgyakat, bekerültek, ezek nagy része bekerült a Szépművészeti Múzeum raktáraiba, földszintjére és a pincéjébe, és a korabeli leírások szerint akkor mondjuk 44 második felében már tömve volt a Szépművészeti Múzeum a zsidó polgároktól elvett, elkobzott műtárgyakkal. De volt egy olyan része a zsidó vagyonoknak, amelyek ugyanúgy bennmaradtak ezekbe a banki trezorokba, mert ezek a zsidó nagypolgárok, például Hatvani Ferenc, aki nem csak kiváló gyűjtő, hanem festő is volt, ő keresztény munkatársaik, barátaik nevén tették banki letétbe ezeket a tárgyakat, és azok ott maradtak addig, amíg meg nem jelent a szovjet úgymond felszabadító hadsereg, amit csak zárójelben jegyzem meg, hogy a szovjet hadsereg sohasem tekintett erre a keleti hadjáratra úgy, mint felszabadító hadjárat. Ők el akarták foglalni, illetve hatalmat akartak szerezni ezekben. Tehát ők megszállóként érkeztek, ők a saját bevallásuk szerint Magyarországra is. És éppen ezért nekik volt egy olyan speciális tiszti alakulatuk, úgy hívták, hogy Gazdasági Tiszti Bizottság, amelyet azért hoztak létre muzeológusokból, művészettörténészekből és katonákból, hogy a megszállt országok múzeumaiból és műgyűjtőitől olyan műveket raboljanak el, amelyek majd a létesítedő Sztálin Múzeum fő kiállítási attrakciói lesznek. Magyarországra is egyébként komplett listával jöttek, amiben a Monomakkosz korona, meg egy-két nagyon fontos múzeumi tárgy volt. De amikor ideértek Magyarországra, azt vették észre, hogy azokban a bankokban, ahonnan ők az aranykészletet el akarták hozni, ott vannak szépen nagy trezorokban elrendezve a magyar zsidó nagypolgárság jelentős tagjainak a műtárgyai, például a Herzog Morlipótit, a Hatvani Ferencé. Ezeket a trezorajtókat berobbantották dinamittal, és amit benne találtak, a 90%-át elvitték magukkal. Ez több tízezres nagyságrendű műtárgyanyag, aminek a döntő része kikerült az akkori Szovjetunióba. Néhány tárgyat útközben elsefteltek. Ezt tudjuk például, hogy Hatvani Ferenc az egész kollekciójából 10 tárgya, 10 festményt megvásárolhatott, és azt, amikor emigrált Svájcba, akkor először Franciaországban, majd Svájcba, azt magával is vitte. De a döntő része ezeknek a zsidó vagyonoknak kikerült Szovjetunióba. Semmit nem, jó rész semmit se tudunk róla. A Jelcin időkben volt egy kis időablak, amikor magyar muzeológusok kimehettek ezekbe a múzeumokba, amelyeknek a raktárában ezek a magyar képek vannak. láttuk, hogy megvan a Gréco, megvan a Mané, amit a 60-tól vettek
szóval, el. Hogy ilyen szintű képekről beszélünk.
Persze, világnagyságokról, franciákról és régi mesterekről egyaránt, de magyar festészetben is fantasztikus, több ezer darab, nagyon kvalitásos műtárgyanyag van. Tehát talán ez az egyetlen kvázi egyben sejthető blokk műtárgyanyag, ami ha előkerülne, akkor valóban átírná a magyar művészet történetet, amit tudunk, mert mondom, itt kiváló művek százairól, ezreiről van szó, de amióta ugye a putyini hatalom van, azóta egy centit nem lehet ezek közelébe menni, se kutatóknak,
katalógust se... ismerünk
egy egyszer egyáltalán? Kiadtak egy katalógust, még korábban, amiben a töredéke mondjuk az egy század része ezeknek a műveknek benne volt. Akkor volt is egy kiállítás ezekből a tárgyakból, főleg a nemzetközi jelentős művekből, de azóta teljes csend van, ők ezt... ilyen kárpotlás, második világháborús kárpotlásnak veszik a meghalt orosz emberekért, ami azért egy paradoxon, mert hogy
azok... meghalt zsidóktól van.
Pontosan azoktól lett ezek a műtárgyaknak a 99%-át, azoktól rabolták el, akik a legtöbbet szenvedték a náci uralom idején, de... egyelőre a világ egyetlen országa, egyetlen nemzetközi szervezete, a Zsidó Világszövetség sem tudott semmilyen engedményt az oroszokból kicsikarni, úgyhogy ez a műtárgyanyag ott van, és ebbe az a borzasztó, hogy oké, egy manét még fölismernek, és tudják, hogy micsoda is értékén kezelnek, de ott van azt hiszem 13 csontvár is például, és akkora méretű némelyik, mint az annak a stúdiónak az egyik fala. Ha az útban van, nem volt odaírva, ugye a csontvári sohasem szignálta műveit. Adott esetben egy selejtezésnél lehet, hogy az elmúlt 80 évben egyszerűen fogták és kidobták. Tehát nem tudunk semmit még erről a 13 csontváriról sem. Annyit tudunk, hogy magukkal vitték.
Akkor jól értem, hogy egyébként furcsa módon azok a képek, azok a kincsek jártak jól, amelyek nem kerültek trezorba, hanem így-úgy diszidáláskor, emigráláskor kimenekítették.
Hát illetve az a műtárgyanyag járt jól, és ez is borzalmas kimondani, de így van, amit elvett a magyar állam a zsidóságtól, elraktározta a Szépművészeti Múzeumból, hiszen amikor jött a front Budapest közelébe, akkor a Szépművészeti Múzeum akkori igazgatója, Csánki Dénes, kamion, illetve teherautókra pakolt ezeket a műtárgyakat, és elkezdett nyugat felé menekülni. És addig menekült a közeledő front elől, amíg az amerikai csapatokba, a nyugatról érkező amerikai csapatokba belebotlott, és ők bizonyos központi helyeken ezeket egyesítették, ezeket a teherautókat, meg ezeket a innen-onnan megtalált műtárgyakat, és 1946-47 éveiben fokozatosan több lépcsőben visszaadták magyar államnak. És ezeknek a döntő-döntő része megmaradt a mai napig. Tehát sajnos végül is a hosszú távon azok a vagyonok maradtak meg, amiket nem próbált az akkori polgárság különböző ravasz módon elrejteni, hanem amelyek a magyar állam rablását elszenvedték.
Mennyire volt jellemző az, ugye 60-i nevét már említettük, mennyire volt hasonlóan mondjuk a párizsi kultúrához Budapesten is kultúrája a mecenatúrának, a gyűjtésnek, és utána ennek a gondozásának. Mennyire volt benne a 20. században a világ körforgásában a magyar művészet?
A mecenatúra egy furcsa kettőséget mutat. Tehát, hogyha az egészét nézzük, akkor elég fejletlen volt a 20. század első felében Magyarországon. De ha a top gyűjteményeket nézzük, abból nagyon jól álltunk. Ugye azt tudni kell, hogy röviden áttekintve, hogy a műtárgy gyűjtés, az az arisztokrácia privilégiuma, szenvedélye, örökölt hagyománya volt. Ott adott esetben 300-400 éven keresztül is egy család birtokában maradt egy bizonyos műtárgymennyiség, és minden generáció csak vásárolt hozzá. Eladás szóba se került. De a 19. század végén a hagyományos arisztokrata gyűjtés mellé megjelent a nagypolgárság gyűjtői szenvedélye, ami tulajdonképpen egy kicsit ilyen asszimilációs stratégia volt a zsidó nagypolgárság részéről, azt látták, hogy a társadalom vezető erejét képező arisztokráciának milyen szenvedélyei vannak. Ez lehetett az adott esetben a lótartás, a lovasportok támogatása, az irodalmi mecenatúra, tehát ugye a 60-i Ferenc testvére, a 60-i Lajos volt, ő mondjuk a Nyugatot és a többi lapot támogatta. És az magyar zsidóság is felsorakozott a kultúra támogató potenciál tekintetében az arisztokráciához, sőt, a 1900-as évek elején már át is vette a vezető szerepet. 1902-ben volt az első ilyen nagy magángyűjteményeket bemutató kiállítás a Műcsarnokban, ott már egyértelműen dominál a zsidó származású nagypolgárság, és olyan világra szóló alakjai voltak akkor, mint a Kóner Adolf, a Nemes Marcell, Herzog Mór Lipót és a 60-i Lajos, és melléjük már igazából csak egy fontos arisztokratát tudunk megemlíteni, mondjuk a 10-20-as években, az Andrássy Gyulát, az ifjabb Andrássy Gyulát, mert ő volt az igazi mintaadó, aki az arisztokrácia gyűjtői szenvedélyének a staféta botját tulajdonképpen átadta a zsidó nagypolgárságnak, és ebbe az a szép, hogy egy időben egy házba lakott ifjabb Andrássy Gyula a főutcai Andrássy palotában 60-i Ferenccel, mert hogy az Andrássy palotának a hátsó főutcai traktusában kibérelhető lakások voltak, és a fiatal 60-i Ferenc itt bérelt ifjabb Andrássy Gyulától lakást, és a Duna felül frontban volt az Andrássy gyűjteménye, fantasztikus Kurbéval, meg minden Monéja is volt, meg nagy magyar gyűjteménye, és a hátsó frontban volt a 60-i gyűjteménye, és tulajdonképpen pont abban a korszakban, amikor a zsidó nagypolgárság gyűjteményei kezdték megelőzni az arisztokratákat, és én mindig ilyen romantikusan szoktam mondani, semmi bizonyítékom nincs rá, de én azt remélem, hogy ők időről időre esténként meglátogatták egymást, kicserélték a tapasztalataikat, leültek a fotelben, nézték egymás trófeáit, hogy ki mit szerzett az elmúlt időben. Mind a ketten elsősorban Franciaországba vásároltak, az volt akkoriban, és ez itt visszatérve a nemzetközi beágyazottságra, hogy a magyar műgyűjtők nagy része Párizsban és Berlinben vásárolt, illetve Bécsben. Tehát ők abszolút tartották a tempót a nyugat-európai műgyűjtéssel, sőt volt olyan idő, amikor például a Nemes Marcell a Van Gogh képek gyűjtésében Európa 5 legjelentősebb gyűjtői közé tartozott. Tehát, hogy abban az időben, 1910 körül nagyon kevés műgyűjtőnek volt 5 Van Gogh, eredeti Van Gogh képe, Nemes ezek közé tartozott, és például a Gréco gyűjtésben abszolút első volt Nemes Marcell, és azt a anyagot végül, a Gréco képeit a Herzog Mór Lipót vásárolta meg, és egy olyan dolgozó szobát rendezett be belőle, ott sorba sorakoztak a Gréco képek, ami szó szerint világhírű volt, tehát a Thomas Manntól kezdve akármilyen nagy nemzetközi kulturális elitbe tartozó figura itt járt Budapesten, akkor megvolt az az 5-6 helyszín, amit meglátogatott, mondjuk a Szépművészeti Múzeum, a Japán Kávéház, ez az amaz, és az egyik volt a Herzog gyűjtemény, Gréco szobája, mindenki elragadtatottan írt, a Thomas Mann naplóiba is szerepel, és a másik meg a 60-i Ferencnek a Dunára néző, a vár oldalába lévő villája, ahol meg a francia művészet legnagyobbjai sorakoztak a falakon.
Vannak-e ma ilyen emberek Budapesten, Magyarországon? Vannak-e ma nagy gyűjtemények?
Nagy gyűjtemények vannak, de ugye történt egy óriási változás. Egyrészt a nemzetközi top kategória, ami a francia impressionista, posztimpressionista művészet, az árban úgy kilőtt, hogy elérhetetlenné vált egy magyar gyűjtő számára, illetve ez az is kellett, hogy ugye ezek a gyűjtők, tehát a Kóner Adolftól a Nemes Marcellig, az ő vagyonuk még a osztrák-magyar monarchia egész gazdaságából nőtt ki, tehát egy léptéke magasabb volt, vagy nagyobb volt, mint a jelenlegiek, és a kulturáltság is azért magasabb fokú volt. Tehát, hogy az, de mondjuk ez nem magyar jelenség, az egész világra jellemző, hogy ha mondjuk ott, ha csak azt nézzük, hogy nem akarok itt aktuál politizálni, de hogyha akkoriban miniszterelnök, illetve külügyminiszter tudott lenni egy ifjabb Andrássy Gyula, illetve az apja idősebb Andrássy Gyula, akik akadémikusok voltak, tehát akadémiai műveltséggel, egész nap, fél napjukat az olvasással töltötték, iszonyatos nyelvtudással, tárgyi ismeretekkel, És ez jellemezte a politikai réteget. Ma ugye Donald Trump jellemzi a politikai réteget, ahol lassan már azt látjuk, hogy a minél kevesebb tudás jelent nagyobb előnyt, mert az hasonul egy kicsit a tömeg felé, amely megválasztja a politikusokat. Ez egy kicsit jellemzi a műgyűjtőket is. Tehát például Kohner Adolf, az a kémia és fizika tudományok doktora volt, Németországban és Magyarországon végzett egyetemet, legalább 3-4 nyelven beszélt, hatalmas könyvtára volt, amit fél napokon keresztül bújt, és hát a képzőművészeti műveltsége is olyan volt, hogy ő naponta összejárta, vagy hetente összejárta a Pogány Kálmánnal, a művészettörténésszel, aki neki tanácsokat adott, vasárnaponként a Bartók Béla járt hozzá zongorázni, ő maga koncertminőségben hegedült a saját Guadagnini meg Stradivari hegedűin. Tehát ezek a nagy idők nagy emberek, az egy tényleg egy létező fogalom. Akkoriban a kiegyezés után, vagy a millennium éveitől kezdve 10-20 éven keresztül a magyar kultúra aranykorát élte, és ezek a nagy gyűjtemények tulajdonképpen ezeknek a nagy szellemeknek az árnyékában, vagy a tövében jött létre. Ma is vannak persze gyűjtemények, ezek közül azok nagyok, amelyek a magyar művészetre koncentrálnak, mert azokat sokkal kisebb pénzzel lehetett.
És ezek publikusak?
Én azt látom, hogy egyre inkább felismerik a gyűjtők, vagy az elmúlt 20-30 évben felismerték, hogy a gyűjtés során a megszerzett művek azok ilyen időleges, zárt időben vannak egy adott ember tulajdonában, és a gyűjtés az felelősséggel is jár, aminek az a lényege, hogy közzé kell tenni.
Tehát például mondjuk a mostani kiállítás, az úgy jöhet létre, hogy ezek a gyűjtők
nagyon szívesen adják. Persze. Uh-huh. Sőt, tovább megyek, a gyűjtők többsége szereti publikálni a teljes gyűjteményét. Mert hogyha egy-egy tárgyat ad valaki kölcsön, akkor abból nem bomlik ki az ő gyűjtő egyénisége, ami tulajdonképpen az egész egyéniségét jelenti, mert tulajdonképpen egy gyűjtemény valamilyen szinten egy önarckép is, egy jó gyűjtemény, ahol nem csak a tanácsadók döntenek, hogy milyen kép kerüljen be, hanem a létrehozójának az ízlése is. És teljesen természetes, hogy azok, akik 20-30 évet az életükből a gyűjtésre áldoznak, ha csak részben is, de azért folyamatosan bennük van ez a szenvedély, azok idővel fontosnak tartják, hogy amik ők létrehoztak, ami a saját identitásukat képezi, az a közérdeklődésre tartson igényt, és az megjelenni. Úgyhogy az elmúlt 20-25 évben szerintem legalább 40 műgyűjtői kötet jött létre, amely egy-egy embernek a saját magángyűjteményét mutatja be.
Hogyha így változott egyébként a magyarországi gyűjtés, akkor nyilván viszont, és pláne mondjuk az 50-es, 60-as években fel kellett erősödnie az állami szerepvállalásnak. Hol van az állam feladata ebben az egész 20. századi magyar közgyűjtemény, és nem csak közgyűjtemény gondozásában, és ezt betölti-e az állama ezt a feladatát?
Ez egy bonyolult kérdés, ugye mindig a negatív példák maradnak meg az emberbe. Ha most így Nemes Marce neve fölvetődött a 10-es évekbe, akkor például volt, ha jól emlékszem, 13-ban vagy 14-ben egy olyan történelmi pillanat, amikor a teljes Nemes Marce gyűjteményt a magyar állam megvette volna. Hát amit ha megszerzünk, akkor ma a Szépművészeti Múzeum így is elég jó a nemzetközi presztízse, de akkor az egyik legjelentősebb lenne egész Európában. A Gréco gyűjteményével, a Cézanneokkal, amik bekerültek volna, így a Gauguinekkel, fantasztikus kollekció lenne. Akkor az intrikák ezt meg tudták fúrni, hogy úgy mondjam.
Mármint, hogy ne szorjuk erre a pénzt?
Hát,
hogy...
meg sokan terjesztették azt, hogy tele van hamisítvánnyal, ami nem volt igaz, hogy sok olyan kép van, ami át van festve, túl van restaurálva, ez se volt igaz. Tehát valakiknek mindig valamit érdekükben áll megakadályozni, presztízsokokból, vagy azért, mert nem őket kérték fel szakértőnek, stb. Ezek a levelek megvannak. Megvannak azok a levelek is abból az időből, akik javasolták ennek a műtárgyanyagnak a megvételét, azok is megvannak, akik ellenezték. Ez akkor egy óriási kultúrpolitikai hiba volt. Valóban egyébként Nemes Marce nem arról volt híres, hogy olcsón adná a tárgyait, tehát ez egy óriási befektetés lett volna az állam részéről, de ha közben tudjuk, hogy mikre fordítottak pénzt, akkor ez egy fantasztikusan megtérülő dolog lett volna. Érdekes módon, paradox módon vagy nem, de a szocializmus évtizedeiben nagyon jó szerzeményeztek a magyar múzeumok. ennek speciális okai voltak, például azt, hogy mivel itt nem működött igazi műtárgy piac, csak egy pseudopiac, ezért nagyon olcsón lehetett vásárolni. És ezért életjáradékért, eseti műtárgyvásárlásokkal eszméletlen módon tudták, még a vidéki múzeumok is, itt elsősorban a Pécsi Janus Pannonius Múzeumot és Romvári Ferencet kell kiemelni, nagyon tudták bővíteni a gyűjteményeiket, de ez annak a speciális körülményeknek volt köszönhető, hogy nagyon olcsón lehetett műtárgyat szerezni. Ez ugye 1990 óta sokkal kevésbé van így. Én nekem egy öreg fixe ideám, éppen tegnap beszélgettem valakivel, és említettem neki, amikor elmentünk autóval a pont az említett Andrássy palota előtt, ugye a Belgrád rakpart és a Fő utca között, hogy ott van egy ház, én szerintem ebbe 30 adjára, amennyire látom. Egy időben volt egy olyan ötlet, hogy ott lesz az Andrássy Múzeum, aztán abból nem lett semmi. Hogy kellene egy olyan a 20. századi magyar magángyűjtést feldolgozó múzeumot létrehozni, amire egy tökéletes helyszín lenne az Andrássy palota, ami nem csak be tudná mutatni egy kiállítás erejéig a magyar magángyűjtés fejlődését, hanem egy olyan sűrűsödési pontja lenne a mai jelenkori magángyűjteményeknek, hogy oda lehetne felajánlani olyan kollekciókat, vagy olyan darabokat nagy kollekciókból, amelyeket a jövőnek megőrizve állami tulajdonba akar tudni a tulajdonosuk. De nagyon sok olyan, vagy ismerek olyan gyűjtőket, akiknek nincsenek leszármazottai, tulajdonképpen gond nekik, hogy mi lesz az ő gyűjteményükkel, nem szeretnék, ha szétszórodnának, ha bekerül egy nagy múzeumba, akkor az övük raktárba kerül, nem lesz így egybe bemutatva. Tehát én szerintem nagyon sok potenciál van még ebben, hogy a magyar magángyűjtőket magukhoz édesgessék a közgyűjtemények. Régen egyébként ez volt, tehát 1914 és 36 között a Szépművészeti Múzeumot a Petrovics Elek vezette, aki azért tudott fantasztikus kollekciókat vagy műveket megszerezni, mert ő napi baráti kapcsolatban volt a magángyűjtőkkel, szaktanácsokat adott neki vásárlásig. Úgy abba az irányba terelte őket, hogy olyan képeket vegyenek, amelyek majd, ha bekerülnek a múzeumba, azok jól kiegészítik a közgyűjteményt. Tehát a baráti kapcsolatok, nyitottság, és hát én szerintem kellene egy ilyen központi múzeum a magyar magángyűjtőknek.
Ha már ezt az elmaradt állami vásárlást említette, van-e olyan, ugye az elmúlt években mondjuk Munkácsi és Csontvári állami vásárlásról lehetett hallani meg, hogy mondjuk ezek azok a festők, akik mondjuk az állam is fontosnak tart. Van-e olyan életmű, van-e olyan festmény, ami megérdemelné, és lehetőség is van rá, hogy azt a magyar állam megszerezze, és mondjuk így szurkolni kellene neki, hogy visszakerüljön hozzánk.
Most a Csontvárira nem emlékszem, az melyik
Csontvári
volt?
Nem volt?
Az mindig fölvetődik, igen, de valahogy nem valósul meg. Tehát volt egy, ugye ma levegőben lóg egy fantasztikus csontvári kéziratos anyag, amíg mindig az elmúlt 10-12 évben fölmerült, hogy ezt megvásárolják, a volt Gegesi gyűjtemény, de nem került végül rá sor. Pedig fantasztikus, szerintem, ha jól emlékszem, tehát több száz kéziratos lapnak a egyben meglévő anyagáról van szó. Volt más csontvári kép is, ami felmerült, de mondjuk azt kell, hogy mondjam, hogy persze van ezek közül olyan, ami nagyon jó lenne, a közgyűjteménybe kerülne, de a magyar múzeumokban szerencsére a Gerlóci féle hagyaték kapcsán nagyon sok jó minőségű csontvári kép van. De például Moholy Nagy László képünk említésre méltó nincs, pedig ma Magyarországon, ugye mi szeretjük meg én kifejezetten Csontvári, de a világon a leghíresebb festő az Moholy Nagy László, és igazán az érett a Bauhaus utáni vagy a Bauhaus periódus reprezentáló képe nincs magyar múzeumban, ami nonsense, és ez csak pénzkérdés. Tehát aukciókon vagy magángyűjteményben ez utolérhető lenne, de valahogy eddig erre nem került sor. Tehát, hogy nagyon sok olyan festő van, amelyek nagyon jól reprezentáltak a múzeumokban. Én szerintem Munkács is ilyen, tehát talán rá nem kellene, vagy kellett volna költeni. De vannak olyanok, amelyeknek az életművét nagyon csekély számú, vagy egyáltalán nem reprezentálja a normális, kvalitásos mű. Ezeket össze lehetne állítani, és úgy abba az irányba terelni az állami vásárlásokat, hogy ezeket a lyukakat be lehessen tömni.
Tegnap a Facebookon, tegnap vagy tegnap előtt láttam egy posztját, ami a Donald Trump és Zelenszky beszélgetésnek egy érdekes aspektusát veti fel, és csak azért hozom ide, mert hogy a körülöttük lévő ugye festmények között ülnek az ovális irodában, sőt, még egy szobor is van, egy Churchill szobor is van mögöttük, ami ugye annak fényében, hogy Zelenszky ruházata megjegyzést kapott, miközben Churchill is katonai ruhában járt ott a háború alatt. Szóval, hogy, de a lényeg, hogy ha lát egy ilyen teret, akkor ön mindig úgy látja és úgy nézi, hogy milyen műtárgy van ott, mi az, amit fel lehet fedezni. Ugye így fedezett föl egy magyar festményt Trump mögött.
Hát igen. Tehát én, ha megyek biciklivel, vagy gyalog Budapest utcáin, és egy ablak ki van világítva, és be lehet látni, akkor én is vigyáznom is kell, mert biciklivel elég veszélyes, hogy megpróbálom beazonosítani, hogy milyen kép lehet. A politikusok környezetében lévő műveket már régen, legalább 10-15 év óta figyelem. Az Hortitól Kádárig minden ilyen létező fotót, amin ők együtt jelennek meg a saját környezetükkel, és az ott festmények láthatók, azokat begyűjtöm, és ebből próbálok, vagy hát ez egy érdekes, vagy gyűjtéstörténethez hozzátartozik, mert ezek nem csak azért fontosak, mert hogy az ember érdeklődik, hogy egy politikus mivel veszi körül magát, hanem ezek az úgynevezett mintaadó kollekciók. Uh-huh. Tehát mivel nagyon sokszor jelennek meg újságban, filmen, videókon, stb., akkor a közízlést formálják. És azt kevesen tudják, de az amerikai elnököknél az, hogy az ovális iroda falai mi van, azt ők döntik el. Tehát azt időről-időről lecserélik.
Tehát minden elnöknél más minden, a falon.
Nem feltétlenül akarja ő lecserélni, de megvan a joga hozzá, hogy a saját politikai elődeit, vagy példaképeit ábrázoló portrékat tegyen ki. Úgyhogy ezért furcsa például, hogy a Trumpnál a Churchill, azt ő maga kérte oda, tehát azt a Bidenék lecserélték, sőt már Obama is egyszer. Különböző ugye az elmúlt időszakot jellemző politikai villongások miatt, hogy a Churchill megítélése is rendkívül sokat változott az elmúlt évtizedekben, és ezért Bidenék úgy látták, hogy ezt a szobrot jobb az ovális irodából eltávolítani. Trump maga kérte, miközben a teljes politikai krédója, amit az elmúlt egy hónapban bemutatott, tökéletes ellentéte annak, de hát ugye nem ő se a műveltségéről híres, ugye életében egy könyvet se olvasott saját bevallása szerint. Tehát, hogy ebből a szempontból én kifejezetten fontosnak tartom vizsgálni azt, hogy a politikusok gyűjtenek-e, és a privát tereikben, mert a Facebook miatt már abban is az ember betekintést tud kapni, és a publikus tereikben milyen képeket tesznek ki. És igazából azt, hogy én az ovális irodát ilyen szempontból megnéztem, az inkább egy ilyen önterápia volt. Én gondolom, nagyon sok embernek borzalmas mentális vagy hangulati sokkot jelentett ez a bizonyos beszélgetés, és ennek a feldolgozása tulajdonképpen a művészet terén adódott számomra, hogy egy kicsit elszakadjak attól a történelmi borzadálytól, ami ott megvalósult.
Akkor meséljük el, hogy milyen magyar vonatkozású kép lóg Trump fölött.
Hát ott van először is a László Fülöp, aki a 10-es évektől kezdve, vagy a 20-as évektől kezdve egész Nyugat-Európa talán legfontosabb portréfestője volt, és több elnököt is lefestett, Rooseveltet többször is. És ez a bizonyos portré, ez a Roosevelt kedvenc portréja volt, pedig több tucatot festettek róla, 1910-ben Párizsban festette le László Fülöp őt, és úgy került a elnök gyűjteményébe, és onnan pedig a Fehérház kollekciójába, és ma ugye ott lóg a ominózus fotókon balra fönt lehetett látni, amik a Trump-Zelenszky vitát ábrázolták, és hát a László Fülöp ebből a szempontból egy fantasztikus alkotó, mert a teljes politikai elitet Angliában is, meg Amerikában is lefestette, egy fantasztikusan a festés manuális részét, technikai részét hihetetlen magas színvonalon űző valaki volt. Nekem az ebből a szempontból az egyik kedvencem, és ráadásul nagyon könnyen megismerhető a stílusa. Úgyhogy ezért, amikor én elkezdtem nézni ezt a videót, rögtön föltűnt, és végül aztán arra gondoltam, hogy talán így föl lehet oldani azt a kellemetlen lelki hangulatot, amit ez az egész beszélgetés okozott.
Az egyik, talán legkedvesebb, meg talán az elmúlt években legismertebb ilyen felfedezés történet, ez a Stuart Lee-től kisegér. Talán ugye a zöld kalitkás hölgy lógott?
Az nem, ez az alvónő.
Az alvónő, igen. Ez mennyire unikális, vagy mennyire van az, hogyha ilyen szemmel nézi valaki a világot, akkor rendszeresen lehet ilyenbe belebotlani.
Hát ugye ez a, örülnék, ha az én felfedezésem lenne, de ugye ez a Barki Gergely felfedezése igen. volt. Szóval ez annyira szép, hogy azért ebből nem minden évben történik az emberrel valami, mert ez hihetetlen sztori, ami annak idején az amerikai médiát is megjárta, tehát nem csak Magyarországon okozott szenzációt, de még az Amerika Egyesült Államokban is. Én elég régóta, 10-15 éve gyűjtöm a klasszikus 20-as, 30-as években készült magyar filmek hátterében látható műveket is, tehát ebből a szempontból én ezt a sportot úgy mondjam magam is űzöm, és ebből cikkeket is írtam már, és azt kell tudni, hogy akkor a 30-as évek magyar filmművészetében egy teljesen bevett dolog volt, hogy amikor egy filmet forgattak, akkor a műterem berendezéshez korabeli festőktől kértek műalkotásokat, ami számukra is egyszerű volt, vagy könnyű volt, mert ingyen juthattak hozzá a dekorációhoz. Másrészt az adott festő számára megjelenési lehetőséget okozott, és voltak kifejezetten gyakran egy filmeken feltűnő művészek, például Vörös Géza, Sejber Hugó, Kádár Béla, de én még Abanovák képeket is találtam már filmek hátterében. Tehát ez egy teljesen bevett dolog volt. Az, hogy a Gergő nem csak felfedezte ezt, mert ez volt a fantasztikus ebben, mert felfedezheti, de kellően szívós volt ahhoz, hogy éjszakákon keresztül kereste annak a filmnek a berendezőjét, a stylistját, azt megtalálta egy amerikai telefonkönyvbe, fölhívta, végül kiment oda, tehát hogy az egész folyamatot, hogy végigcsinálta, számomra ez a példaadó.
Hát és ez egy nyomozói munka.
Ez abszolút rendesen. Nyomozói, de nem csak nyomozói, ebbe be kell fektetni pénzt, mert ugye ki kell utazni, meg kell ismerkedni a kép tulajdonosával, tehát hogy ez egy ilyen, szóval itt tényleg az van, hogy egy fontos képpel bővítette az életművet, és egy olyan sztorival, amit szerintem még az unokáink is fognak emlegetni.
Vannak-e, vagy most a kiállítás kapcsán lettek-e olyan festőink, akikről nem is tudtunk? Hát van-e még olyan életmű, amit nem ismerünk?
Nem is pont a kiállítás kapcsán, hanem ez a kiállítás szerintem hozzájárult ahhoz, hogy végleg egy fontos helyre kerüljön a magyar, 20. századi magyar művészet történetben a Faragó Endre neve, aki olyan 7 évvel ezelőtt bukkant fel először, és ott tényleg szó szerint semmit nem tudtunk az életműről, az se, hogy létezett ez a festő. Bekerült aukcióra egy színezett linómetszet, egy nagyon érdekes kompozíció, felülről rábrázolt egy sakkozó emberpárt, két férfit, senki nem tudott róla semmit, mert nem volt szignálva, tehát én is értetlenül álltam, mert olyan idegen volt a magyar festészet megszokott stílusától, hogy azt gondoltam, hogy vagy egy cseh, vagy egy szlovák, vagy egy német, vagy osztrák festő műve, de szerencsére az aukció hozott egy olyan publicitást az ott bemutatott műveknek, hogy egyszer csak besétált a Kízebak galériába egy ember, és kiderült, hogy valamiféle családi leszármazott, vagy rokonni kapcsolatban lehetett a festővel, és volt nála 3 nagyméretű festmény, ettől az alkotótól, ami már szignálva volt, rögtön kiderült, hogy Faragó Endréről van szó. Én a korabeli sajtót akkoriban átnéztem, meg ettől a bizonyos családtól is kaptunk információkat, és kiderült, hogy egy körülbelül 8-9 évig tartott maga művészi pálya, festői pálya, a 1920-as évek végétől a 30-as évek közepéig. Utána reklámgrafikus lett belőle, mert a képei eladásából nem tudta fenntartani magát, és szegény zsidó származású révén 1942-ben munkaszolgálatra hívták be, és onnantól kezdve minden nyomot elvesztettünk, nyilván meghalt a keleti fronton, vagy valahol arra felé. Tehát a magyar történelem és a 20. századi traumák sűrűsége azt okozta, hogy komplett életművek tűntek el úgy, ahogy vannak. És több ilyen van, hogy néha előjön egy mű, fantasztikus kvalitás, de gyakorlatilag nincs mögötte életmű. Hirtelen most egy jut eszembe, úgy hívták a festőt, hogy S. Szőnyi Lajos, nagyon ritkán bukkan fel képe, és azok is sokszor úgy, hogy azt hiszik, hogy Szőnyi István életműve, mert annyi a szignó, hogy Szőnyi. Így egyébként egy könyvbe is bekerült, a Pogányő Gábornak a Magyar Művészet Forradalmárai című kötetébe 1947-ben. Ez az egyetlen könyv, ahol S. Szőnyi Lajos munkája reprodukálva van, de mint Szőnyi István alkotása. Uh-huh. Mert hogy úgy van valahogy az I. L. Szőnyi, és akkor valahogy úgy olvasták, hogy az I. Szőnyi, és akkor biztos István Szőnyi, tehát hogy a maga Pogányő Gábor azt gondolta, hogy ezt Szőnyi István festette, de a stílus alapján ma már tudjuk, hogy az S. Szőnyi Lajos, és annyit lehet tudni erről a festőről, a korabeli irodalomból, hogy a műveinek a nagy részét saját maga pusztította el, mert mindig elkészültekor rossznak tartotta, és újabb képet festett rá. Lekaparta, újabb képet festett rá. Tehát nagyon kevés alkotása maradt fönn, de ami fennmaradt, az nagyon magas kvalitású.
Ezt a tárlatot úgy is meg lehetett sokszor nézni, hogy lehetett hallani az ön kommentáját hozzá vezetéssel. És ott azért sokat mesélt arról, hogy a hamisítás az sokszor mennyire jót tesz, ha nem is akarja, elmeséli ezeket a történeteket, hogy hogy lesz az, amikor egyszer csak kiderül, hogy valami sokkal többet ér, mint aminek el akarják.
Hát egy ilyen klasszikus sztori volt, amikor úgy szoktam mondani, hogy a hamisító a saját dugájába dőlt, mert, és ez egy nagyon érdekes történet, Bellá Gábor kollégámnak a jóvoltából került az életműbe egy olyan csontvári kép, ami eredetileg egy aukcióra Gulácsi alkotásaként került be, és én a sztorit aztán végül ki föl tudtam fejteni. Ez úgy történt, hogy létezett egy nagyon jeles műgyűjtő, aki a 70-es, 80-as években vásározóként dolgozott, és tulajdonképpen őt ismerők szerint Bunda Bugyik vidéki forgalmazásából gazdagodott meg, úgy hívták, hogy Szilas bácsi, és a bevétel nagy részét, amit ő megszerzett, azt műtárgyak vásárlására fordította. A 80-as, 90-es években ő volt a legnagyobb vásárló például a Váv aukcióin. Tudták, akik ott voltak, hogyha Szilas bácsi fölrakja a tárcsáját egy bizonyos képnél, akkor az biztos, hogy ő fogja megvenni. Létrehozott egy fantasztikus kollekciót a Madács tér környékén. Én a Alkonyán ennek a gyűjtemének még jártam nála, akkor már meg volt öregedve, kicsit szenilis is volt, és a lakása gyakorlatilag teljes köp terjedelmére be volt töltve műtárgyakkal, a falak mentén dexionságok voltak, stócba a képek, és a szobák közepén is olyan embermagasságig álltak a festmények egymásra.
Tehát nem
téve.
A falon voltak élvezhető
ott már nem
módon.
Volt, nem volt fal, szekrények voltak. Tehát valószínűleg ez már egy kicsit betegségé, ez a gyűjtési szenvedély betegségé fordult, betegségbe fordult nála. De sajnos az is kiderült, hogy az utolsó éveiben már rájártak bizonyos szélhámosok, vidéki magukat műkereskedőknek kiadó figurák, és cseréltek vele. Hoztak mondjuk három hamis képet, és mondták, hogy itt van három gulácsi, kérünk érte mondjuk két vasarit. Uh-huh. És akkor így szépen cserék révén, aljas cserék révén kifosztották a gyűjteményt. Viszont, és amikor meghalt a Szilas bácsi, akkor az anyaga nagy része a Nagyházi Galériába került árverésre. 95%-a teljesen értéktelen hamisítvány volt, de előkerült egy kép, egy teniszező társaságot ábrázolt, egy négyzetes alakú tájkép benne figurákkal, amit teniszeznek, és ezt szerencsére meglátta Bellák Gábor kollégám, művészettörténész, és rögtön felismerte, hogy ez a kép hiába olvasható rajta ilyen nagy betűkkel Gulácsi szignója, ez nem Gulácsi alkotása, hanem Csontváryé, aki ugyan soha nem szignálta a saját alkotásait, és ezért egy hamisító nem tudta, hogy ezt a képet kifestette, olyan misztikusnak tűnt, ráírt, hogy Gulácsi, és becserélte a Szilas bácsinál valami másra, és aztán gondolom, amikor a nagyházi árverésen elment 100 millió forintért, akkor kicsit verte a fejét a falba, de ez az a ritka eset, amikor a maga hamisító húzza rövidebbet, azért általában az van, hogy az anyagi hasznot azt ők más kárára tudják lefölözni.
Létező tevékenység még a képhamisítás?
Nagyon, persze. Tehát én ugye minden szombaton ki vagyok az ecseri piacon, ott is minden szombaton százával vannak talán az kicsit túlzás, de mondjuk több tucatnyi hamis kép van.
De hogy ezeket most hamisítják?
Most is, persze. Uh-huh. Tehát egyrészt a 20. század első felében fantasztikus ütemben és léptékben folyt a hamisítás. Tehát az, én a korabeli sajtót is annak idején áttanulmányoztam. Már a 30-as években a magyar rendőr több cikket is írt arról, hogy milyen módszerrel hamisítanak, és azok a hamisítványok, amik mondjuk 1935-ben készültek Abanovák stílusában, azok ma már nagyon megtévesztőek, mert hogy az anyag, az a tempera festék, meg a faleme, az teljesen korabeli, ugyanúgy meg van öregedve a felület, tehát nagyon nehéz elkülöníteni az eredetitől anyag szempontjából. Csak a Abanovák fantasztikus festeni tudása az, ami különbséget teremt köztük. Tehát van egyrészt nagyon sok olyan hamisítvány, ami a mondjuk 10-es, 20-as, 30-as években, 1910-es, 20-as, 30-as években készült, ezek a nehezebben megtalálható hamisítványok. Vannak az olyan hamisítványok, ahol csak annyiban történik hamisítás, hogy az eredeti szignót leszedik, és egy annál sokkal értékesebb festőnek a nevét írják rá. És vannak a most készültek, amik 90%-ban gyengék, de abban is már megjelent a kvalitás, mert ugye sajnos a hamisítás is olyan, hogy minél magasabb az elérhető haszon, annál komolyabb
szaktudás
kerül előtérbe, és vannak már nagyon komoly, láthatólag festői kvalitással rendelkező, úgymond alkotók munkái.
Említi, hogy minden szombatját az ecseri piacon tölti. Mit lehet ma még találni az ecseri piacon? Mert a 90-es évek után azt mondták, hogy már nem olyan az ecseri, mint volt régen, amikor még valódi művek kerültek elő. Előkerülnek még?
Sajnos ez nagy részt igaz. Uh-huh. Tehát, hogy ma már az aukciók, illetve az internet akkor elszívó rendelkezik, hogy a műtárgyak jelentős része vagy az interneten, vagy aukciókon cserél gazdát. Ettől függetlenül mindig vannak csodák, egyre ritkábbak, de előkerülnek. Kevésbé szem előtt lévő gyűjtési területeknél még mindig lehet nagyon szép dolgokat találni. Én szobrokat sokat vásároltam ott, mert a magyar szobrászat még mindig alulbecsült, és ezt kevésbé veszik be aukcióra. Ezüstök terén nagyon szép tárgyak is szoktak előbukkani, festmények terén is. Ami miatt én, mondjuk, ha őszinte vagyok, oda járok, az inkább a pozsonyi mákos kifli, mert ott sütik szerintem a város legjobb pozsonyiát, meg az a társaság, akivel ott össze szoktunk jönni szombat reggelenként, és a büfébe beszélgetünk. Egyébként egy művészettörténésznek ez is fontos, ha képbe akar lenni a magyar gyűjtéstörténettel, meg az adott esetben a hamisításokkal, mert hogy nekem az is a szakterületem, hogy folyamatosan nézni kell az aktuális irányzatokat, akár a hamisítások terén, vagy figyelni a műtárgy kereskedelmet, hogy kiknél bukkanhatnak fel komoly alkotások, azokkal tartani a kapcsolatot. Ha például ilyen kiállítást szervez az ember, adott esetben olyan emberekkel kell fölvenni a kapcsolatot, akik ott mozognak, és konkrétan ennél a kiállításnál is voltak olyan képek a falon, amit én az ecserin szerzett ismerettségeimnek köszönhetően tudtam becserkészni.
Hogy lesz egy matek-fizika szakosból művészettörténész, ráadásul ilyen szenvedélyes művészettörténész?
Nem olyan meglepő a történet, ugye én igazából azért jelentkeztem matematika-fizika szakra, mert olyan nagyon nem akartam tanulni a felvételére, és a matek-fizika úgy ment, és példákat kellett megoldani, úgyhogy akkor fölvettek az ELTE-re. Szerettem egyébként a tanítást, csak ilyen egyetemvégi próbatanítást csináltam, akkor már csak fizika szakon, mert időközben leadtam a matekot, és fölvettem a művészettörténetet. Ez pedig azért történt meg, mert az édesapám ő mérnök volt, de a nagy átszervezések idején 89-90 környékén gyakorlatilag megszűnt, vagy majdnem megszűnt alóla, vagy fölőle a cég, ahol dolgozott, és elment műkereskedőnek egy fiatalkori vagy gyerekkori barátja ösztönzésére. És én elkezdtem lejárni a boltba, megismerkedtem fantasztikus kereskedőkkel, többek között az Afír Dezsővel, aki egy legendás alakja volt a 80-as, 90-es, vagy 2000-es évek magyar műkereskedelmének, mellette gyűjtő is, és igazából annyit beszélgettünk meg, amennyire beleláttam ebbe a világba, hogy nagyon vonzott, és akkor kitaláltam, hogy a művészettörténet szakra jelentkezem. Tehát ez gyakorlatilag úgy indult, hogy egy ilyen klasszikus pályamódosításként, amellett egyébként mai napig én a fizikát nagyon szeretem, meg egyik legszebb tudománynak tartom, de egyáltalán nem bántam meg, hogy végül nem a tanári katedránál kötöttem ki, hanem ilyen független kutatóként dolgozhatom.
És zárásként a kiállításnak az arculatához hozzátartozott rengeteg nyomtatott fekete-fehér kép, amik a még meg nem talált képek. Mi az, amire egy számítani lehet az elkövetkező 10 évben, hogy biztos előbukkan? Mi az, amit nagyon szeretne, hogy előbukkanjon, de kicsi rá az esély, és mi az, amire keresztet vethetünk?
Abanovák és Seiber mindig bukkan elő. Ezek olyan nagy életművek, olyan gazdag életművek, és olyan messze terjedt a vevőréteg a világban, hogy azok mindig időről időre jönnek. Egyébként egy Abanovák képet az első tárlatvezetés után mutatott nekem egy hölgy, pont a kinyomtatott falfelületeken, ami az ő tulajdonában van, mert hogy a férjének a édesapja vette még a 60-as években a Bávnál, azóta már voltam is náluk, és élőben is megcsodáltam.
És ez valóban a kiállításnak köszönhető, hogy
igen,
ez így
egy tálatvezetés után jött oda hozzám a hölgy, és mutatta a képet, amit én már a saját Abanovák könyvemben is szerepeltettem fekete-fehér fotóból, mert az Abanovák hagyatékában nagyon sok fénykép volt a saját műveiről, amik időközben elvesztek. Tehát az mindig jön, tehát gyakorlatilag, most az túlzás, hogy hetente bukkannak föl, de mondjuk havonta fölbukkan egy-kettő. Ebből egyébként sok hamisítvány is van, mert pont Abanováknak olyan nimbusza volt az 50-es, 60-as években, hogy például az amerikai magyar emigráció előszeretettel vásárolta, és innen Magyarországról vitték ki a hamisítványokat, és ilyen vándorkereskedők árulták az amerikás magyaroknak, akik abban a helyzetben voltak, hogy nem tudtak Magyarországon művészettörténészt találni, aki mondjuk lecsekkolta volna a képeket, hanem megvásárolták, és nagyon gyakran sokszor éppen 3 hete volt, szintén egy tárlatvezetés után mutatta valaki, hogy büszkén, hogy milyen képet vett egy amerikai aukción, és hát sajnos ki kellett ábrándítanom, mert hogy ez hamisítvány volt. Amit nagyon szeretnék, sok van, amit nagyon szeretnék. Van egy gyakorlatilag életnagyságú Andrássy Gyula portré, amit a Ripőrónai József festett meg a századforduló környékén. Ez egy hihetetlen jó kép lehet, csak fekete-fehér fotónk van róla, és a története is fantasztikus, mert hogy a Ripley egyik legjobb mecénásának, az ifjabb Andrássy Gyulának festette, és utána a Batthyány Gyula édesanyjánál volt, aki a Batthyány Gyula édesanyja, az Andrássy Ilona volt, Andrássy Gyula testvére. És sokáig a bicskei Batthyány kastélyban őrizték ezt a képet, az a II. Világháborúban bombatalálatot kapott, végül teljesen lebontották, és akkor eltűnt ez a kép, nem tudjuk, hogy hova, én nem hiszem, hogy elpusztult, egy több mint 2 méteres műről van szó, korabeli, még kiállítási interjúról is szerepel, úgyhogy egy fantasztikus kép lehet. Hát ezt biztos, hogy jó lenne megtalálni. Van olyan is sajnos, a 60-i Ferenc tulajdonában volt egy fantasztikus, én szerintem a legszebb munkácsi, ez az állokházhoz készült egy egyalakos részlettanulmány egy széken ülő elegáns hölgyről, szerintem a legszebb munkácsi. Azt tudjuk, hogy a 60-i villájában maradt, mert hogy ez olyan méretű volt, hogy nem lehetett betenni a banki trezorba, amit a németek fészkelték be magukat akkor abba a villába, és utána teherautóval menekítették az anyagot. Először a Mautner villába Budán, ami leégett, és az nagy valószínűséggel a korabeli leírások szerint az ott pusztult. Tehát még elvi esély van rá, hogy talán orosz kézbe került, és úgy lépte át a határt, de az valószínűleg soha nem fog előkerülni.
És van-e olyan, amire keresztet vethetünk, bár tudjuk, hogy létezik? Az az említett Szovjetunióban, most Moszkvában.
Én nem akarok lemondani róla. Tehát mindenki azt mondja, hogy arról le kell mondani, mert soha nem, tehát az oroszok soha nem fogják visszaadni. Már csak ezért is nem lenne rossz egy politikai változás a Oroszországban. Ha az a műtárgyanyag egyszer előkerülne, én nem is azt mondom, hogy kerüljön vissza. De az, hogy kutatható legyen, hogy készüljönek róla fotók, tehát csak az a 10-1 néhány csontvári, ami ott van, vagy ott kell lenni, az olyan mértékben, hát gondoljuk el, a kevesebb, mint 100 a csontvári életmű. Tehát abnak több, mint 10%-a ki van Oroszországban. és mondom, olyan képek a Neményi gyűjteményből, amiről van egy interjőr fotók a Neményi lakásából, és a szembelévő szoba hátsó falán lehet látni ezt a Balbeki képet, tehát hogy ez is akkora körülbelül mint, kis túlzással, mint a stúdiónak ez a szembelévő fala, tehát ilyen 2 méter körüli. Tehát nem akar, minden józan megfontolás szerint ezekre már keresztet kell vetnünk. Én nem akarom ezt elengedni, tehát én abban reménykedem, hogy legalább még az én saját életemben ebből valamennyi, de lehetőleg minél több előkerüljön.
Legyen így, Molnos Péter, köszönöm szépen, hogy itt volt. Ez volt a Selfie, Molnos Péter művészettörténésszel, én Benyó Rita vagyok. Viszontlátásra, viszonthallásra.